Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. A friss népmozgalmi adatok komoly demográfiai kihívásokról tanúskodnak.
Alacsony a születések száma, csökken a házasságkötések száma, csökken a népesség. Én azt gondolom, hogy ezeket óvatosan kell kezelni, majd az éves összesített adatokat kell majd pontosan meg mélyebben megvizsgálnunk, és egy nagyobb időbeli perspektívába kell helyezni, illetve nemzetközi tágabb ilyen területi kontextusban.
A magyar és az amerikai fiatalok is kettőnél több gyermekre vágynak, de a tengeren túlon nagyobb arányban van jelen az akaratlagos gyermektelenség.
Közel minden második fiatal mondta azt, hogy tudatosan nem szeretne gyermeket vállalni, illetve egyharmaduk mondta azt, hogy fontosnak tartja azt, hogy ne vállaljanak túl sok gyermeket ahhoz, hogy megmenthessék a földet.
Megkezdődtek az idei érettségi vizsgák, a gyakorlatias gondolkodás és a lexikális tudás is fontos.
Továbbtanulásnak az esélye az nagy mértékben az érettségitől függ, tehát igenis az érettséginek van tétje, kétségtelen önmagában az érettségi az nem sok mindent jelent.
A budapesti Uzsoki utcai kórház lett az év családbarát kórháza.
Évek, évtizedek óta ez egy összetartó közösség, ahol fontos az egymás tisztelete és a betegek felé képviselt, odafigyelő, szerető, barátságos hangnem, illetve attitűd.
A friss népmozgalmi adatok komoly demográfiai kihívásokról tanúskodnak. A Kincs tudományos elnök helyettese szerint azonban a népesedés helyzetét hosszabb időtávba és nemzetközi kontextusba helyezve érdemes értékelni. Pári András kiemelte, 2010-ben például Magyarország még az utolsó helyen állt az uniós tagállamok között. Az Eurostat legutóbbi 2023-as adatai szerint azonban felkerült a gyermekvállalási ranglista harmadik helyére.
Igazából az adatok egy ilyen negatív demográfiai népmozgalmi helyzetet mutatnak, alacsony a születések száma, csökken a házasságkötések száma, csökken a népesség, és ezek az adatok viszont nem új keletűek, hiszen Magyarország népessége például 1981 óta csökken, és ebbe a demográfiai trendbe illik be ez a mostani kép, amit viszont látunk, hogy a születések száma elkezdett drasztikusan csökkenni, és mivel ezek időszakos havi adatok és előzetes adatok, én azt gondolom, hogy ezeket óvatosan kell kezelni, majd az éves összesített adatokat kell majd pontosan meg mélyebben megvizsgálnunk, és egy nagyobb időbeli perspektívába kell helyezni, illetve nemzetközi tágabb ilyen területi kontextusban. Ami ennek kapcsán fontos, meg fontos megemlíteni, hogyha körbenézünk akár Európában, vagy itt a térségben, minden országban csökken a gyermekvállalási hajlandóság, nagyon rosszak a demográfiai mutatók, viszont ha így nemzetközi összehasonlításban helyezzük Magyarországot, azt látjuk, hogy nálunk azért annyira nem rossz a helyzet, mint a környező országokban. Például a 2023-as termékenységi adat az EU-27 tagországokban az 1,38 volt, tehát azt jelenti, hogy 100 családban kb. 138 gyermeket vállaltak az adott évben. Magyarországon ez a szám 155 volt, tehát jóval az EU átlag fölött helyezkedett el. Illetve a másik dimenzió pedig az időbeli dimenzió, és ha megnézzük, hogy mondjuk az elmúlt 10-15 évben hogyan alakultak ezek a demográfiai népmozgalmi trendek, akkor azt látjuk, hogy Magyarországon volt már ennél sokkal rosszabb helyzet is, mint amit most látunk, és ez is egy ilyen bizakodásra ad okot, hogyha lehet így fogalmazni, mert például 2011-ben volt a legalacsonyabb Magyarországon a termékenységi arányszám, akkor ez 1,23-as értéket mutatott, tehát 100 családban kb. 123 gyermek született. De ehhez képest a mostani adatok magasabbak és jobbak.
Hogyha a 2010 és a 2023-24 közötti időszakot nézzük, egyrészt Magyarországon, másrészt az Európai Unió többi tagállamával összehasonlítva, akkor milyen pályán mozgott nálunk egyrészt a termékenységi mutató, másrészt a születések száma?
A születések száma például 2010-ben vagy 2011-ben akkor volt a mélypont, 88.000-90.000 születésszám körül alakult. Ez a születésszám a következő években elkezdett emelkedni, tehát 90.000, 91.000, 93.000 születésszámot is láttunk, és 2023-ra, sőt már 2022-re is 90.000 alá csökkent a születéseknek a száma, és legutóbb a 2024-es előzetes éves adatokat látjuk a KSH-nak az adatbázisában, és ez 77.500 gyermeket jelent. Tehát itt látunk egy nagyon komoly születésszám visszaesést, viszont ezeket az adatokat úgy tudjuk értelmezni, hogyha azt is megnézzük, hogy ez a 77.500 kismaba mekkora létszámú gyermek másik korú anyától született, és azt látjuk, hogy itt az elmúlt években, évtizedekben folyamatosan csökken a gyermekvállalási korú női népesség, tehát itt ez egy természetes folyamat, hogyha lehet ilyet mondani. Magyarországon kevesebb édesanyja vállal több gyermeket, mert azt látjuk, hogy a nagycsaládosoknak az aránya, a több gyermekesek aránya egy picit elkezdett emelkedni, és ez a népességszám csökkenés sokkal nagyobb születésszám csökkenést vetítene előre, hogyha ezeket a trendeket tényleg így követni a demográfia és a népmozgalom. Tehát a csökkenő tendencia az megjelenik a születésszámokban is, meg a gyermekvállalási korú női népességben is, viszont a csökkenő gyermekvállalási korú női népességnek a száma, meg a tendenciája jóval nagyobb születésszám csökkenést jelezne előre, hogy hetek így együtt mozognának.
Az elmúlt másfél évtized családpolitikai intézkedései hogyan befolyásolták a gyermekvállalási kedvet?
Az elmúlt másfél évtizedben azt látjuk, hogy a demográfiai helyzet az valamivel pozitívabban alakult, mint az elmúlt időszakokban. Nem látunk olyan demográfiai, olyan népesedési, vagy olyan korcsoportot, ami indokolná azt, hogy itt akár a születések száma így emelkedhetett volna. 2010 és 2023 vagy 24 között azt látjuk, hogy a születések száma azért stabilan 90 ezer fő körül alakult, az utóbbi években elkezdett csökkenni, és ennek a stabil születésszámnak is néhány évben a kiemelkedő születésszámnak a hátterében a családpolitikai, célzott családpolitikai intézkedések állnak. 2010 óta több célzott kormányzati családpolitikai intézkedés bevezetésre került. Ilyen a családi adókedvezmény 2011-ben vagy 2014-ben a GEDEXTRA, 2015-ben a családok otthon teremtési kedvezménye a CSOK, és a 2019-es családvédelmi akcióterv, aminek az egyik intézkedése volt például a babaváró támogatás, vagy a négy gyermekes anyák SZIA mentessége. De sorolhatnánk több intézkedést is, ezek a célzott és konkrét családtámogatások, családpolitikai intézkedések, a születés számok és a családok jólétére is nagyon pozitív hatással voltak. Ezek olyan intézkedések, amik a bevezetésük utáni egy-két évben például emelték a születések számát, a termékenységi arányszámot és a családoknak a jólétét. Itt kiemelném az adókedvezményt, például a 2011-es családi adókedvezmény bevezetését, amit 14-ben követett a járulékkedvezményre való kiterjesztés is. Ott látjuk, hogy a magyar termékenységi adat, az 1,23-as adat, az nagyon alacsony volt, és erről a mélypontról mozdított el többek között a családi adókedvezmény. A családvédelmi akciótervnek az egyik konkrét intézkedés a négy gyermekes anyának az adómentessége volt. Én azt gondolom, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy a pandémia alatt például 2020-ban, 2021-ben egyedül Magyarországon nem csökkent a gyermekvállalási kedv, összes többi európai országban ez markánsan elkezdett visszaesni. És az idén bevezetésre kerülő adókedvezmények, a három gyerekes anyák részéről igénybe vehető családi adókedvezmény, illetve a családi adókedvezménynek a duplázása, majd 2026. január 1-től pedig a két gyermekes anyák, a 40 év alatti két gyermekes anyáknak az adómentessége is várhatóan ilyen pozitív demográfiai születési kedvet fog elindítani.
Mit mutatnak ezzel kapcsolatban a kincs felmérései? Milyen volt a fogadtatás?
A Koppári Intézetben idén áprilisban végeztünk egy felmérést, egy 1000 fős reprezentatív mintán. Ez a 18 évesen idősebb népességre vonatkozó kutatás volt, és azt vizsgáltuk, hogy hallottak-e már ezekről az újonnan bevezetésre kerülő intézkedésekről. Konkrétan 7 intézkedést érintett vagy jelentett, és azt a visszajelzést kaptuk, hogy 10-ből 9-en hallottak már erről az intézkedéscsomagról, illetve 10-ből 8-an egyet is értenek ezekkel az intézkedésekkel. A legnagyobb támogatottságot az adókedvezmény a kiterjesztése, illetve a GED és a CSED SZIA-mentessége körében tapasztaltuk. Illetve egy nagyon érdekes kérdés volt, amit körbejártunk, hogy a megkérdezettek családjában mekkora érintettséget jelentenek ezek az új intézkedések. És itt azt láttuk, hogy van olyan intézkedés, ahol a válaszadóknak a 60-65%-a is érintett. Tehát ez egy nagyon komoly ismertséget, támogatást és érintettséget is jelent egyben.
Pári Andrást, a Kincs tudományos elnök helyettesét hallottuk.
Családi hét.
A magyar és az amerikai fiatalok is hisznek a házasságban, kettőnél több gyermekre vágynak, de kevesebbet vállalnak, és ugyanúgy kitolják a családalapítást. A tengeren túlon ugyanakkor jóval nagyobb arányban van jelen az akaratlagos gyermektelenség. Az MCC Ifjúságkutató Intézet kutatási vezetője nemrég a Danube Institute konferenciáján ismertette a legújabb kutatási eredményeket a fiatalok családalapítási terveiről. Kiskozma Georginát kérdeztem.
a demográfiai helyzet Európában hát nem a legrózsásabb az elmúlt évtizedek távlatában. Ahhoz, hogy megértsük azt, hogy milyen okok állnak emögött, elsősorban a fiatalokra kell koncentrálnunk, hiszen ők jelentik a jövő társadalomnak az alapját. Készítettünk az idei évelején egy kutatást a magyarországi, illetve az amerikai fiatalok körében, ahol elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen az ő családalapítási terveik.
Mennyire nagy a hasonlóság, vagy mennyire nagy a különbözőség Magyarország és az Egyesült Államok között ezen a területen?
Például, hogyha megkérdezzük tőlük, hogy szeretnének egyszer majd házasságra lépni, akkor mind Magyarországon, mind az amerikai Egyesült Államokban a fiataloknak közel kétharmada fog igennel válaszolni. Az is nagyon hasonló, hogy alapvetően túlnyomó többségük gondolkodik úgy, hogy szeretne egy élethosszig tartó elköteleződés élni, és majdnem minden második fiatal gondolja azt, hogy a hosszú távú elköteleződésnek a legideálisabb formája a házasság. Mind Magyarországon, mint az Amerikai Egyesült Államokban a fiatalok úgy tűnik, mintha a tradicionális család eszményében hinnének, ugyanis úgy gondolkodnak, hogy az ideális családban az anya és az apa is jelen van, az anya és az apa házasságban élnek, a szülők 30 évesnél fiatalabban vállalják az első gyermeküket, a nagyszülők aktívan részt vesznek a gyermek nevelésben, a gyermekek vérszerinti szülei együtt élnek és közösen tervezik a gyermekeiket, és mivel manapság ugye a nők is aktív résztvevői a munkaerőpiacnak, ezért nem meglepő módon úgy gondolkodnak, hogy az ideális családban a szülők között egyenlő módon oszlanak meg a gyermekneveléssel járó feladatok is.
A számok, a statisztikák mennyire igazolják vissza a magyar, illetve az amerikai fiatalok hozzáállását, legyen szó akár gyermekvállalásról, akár a házasságkötések, válások számáról.
Vannak nagyfokú változások a világban, és itt elsősorban kulturális változásokra is gondolnunk kell, tehát alapvetően a fiatalok egyre későbbi időpontra tolják a család alapítási terveiknek a megvalósítását, és egyébként ez a mi adatainkban is visszaköszön. Tehát például megkérdeztük tőlük, hogy mit gondolnak, mi az ideális gyermekszám egy családban. Itt mindkét nemzet esetében azt láthatjuk, hogy a két gyermeknél többen gondolkodnak, és mikor azt kérdezzük tőlük, hogy mennyi a vágyott gyermekszám, itt is kettő feletti. Ugyanakkor, amikor azt kérdezzük tőlük, hogy reálisan hány gyermeket terveznek, itt már alacsonyabb arányokat látunk.
Akkor tulajdonképpen hasonló cipőben jár Magyarország, Európa és az Egyesült Államok is?
Alapvetően a fiatalokra nagyon hasonló külső társadalmi változások hatnak, és ezek valóban megjelennek itt a jövő terveikben, illetve a családalapítási terveikben is. A klíma kérdése, illetve az akaratlagos gyermektelenségnek a kérdése is már széles körben elterjedt az ő körükben. Itt különösképpen egyébként az amerikai fiatalok körében látjuk ezt a tendenciát. Közel minden második fiatal mondta azt, hogy tudatosan nem szeretne gyermeket vállalni, illetve egyharmaduk mondta azt, hogy fontosnak tartja azt, hogy ne vállaljanak túl sok gyermeket ahhoz, hogy megmenthessék a földet.
Az MCC Ifjúságkutató Intézet kutatási vezetőjét, Kis Kozma Georginát hallották. Megkezdődtek az idei érettségi vizsgák. A 2020-ban elindított új nemzeti alaptanterv alapján a matematikai feladatsor gyakorlatiasabb lett, a magyar nyelv és irodalom pedig sokkal jobban épít a lexikális tudásra. Erről beszélt az Inforádiónak a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Kalapos Mihály Horváth Pétert kérdezte.
2020-ban jött ki az új nemzeti alaptanterv, 2024-től, tehát tavaly már az új érettségi rendszer szerint érettségiztek. Pontosabban idegen nyelvből, digitális kultúrából, amikből előrehozott érettségit lehetett tenni, már korábbi években is tudtak a diákok érettségizni. A nehézség az mindig kétféle, ugye egyrészt az érettségizők száma azért a 20 évvel ezelőtthöz képest jelentősen megnövekedett, bizonyos szakmákhoz is kell már kötelező érettség, és a továbbtanuláshoz pedig egyértelműen. Olyannyira egyébként, hogy a tanulásnak az esélye az nagy mértékben az érettségitől függ. Tehát amikor arról beszélünk esetlegesen, hogy az érettségi tétje az sokkal kevesebb, mint régebben volt, akkor olyan értelemben ez biztosan nem igaz, hogy az érettségizők, akik tovább akarnak tanulni, azok a pontszámaiknak döntő többségét az érettségén szerzik, amíg a többletpontokat is nézzük, és esetleg azt is, hogy valaki a két tantárgy duplázásával szeretne menni, akkor gyakorlatilag 100%-ig az érettségi dönti el azt, hogy felveszik vagy nem. Tehát igenis az érettséginek van tétje, kétségtelen önmagában az érettségi, az nem sok mindent jelent.
Manapság nehezebb egy érettségi magyar nyelv és irodalomból, vagy matematikából, mint mondjuk volt 20 éve, vagy 30 éve?
Ha mondjuk a matematikát összehasonlítjuk, én ezt nyilván jobban tudom, mert matematikát tanítok, akkor azt mondom, hogy amikor egyszintű érettségi volt, és külön volt felvételi, akkor az a két szint, az szerintem nehezebb volt. Nagyobb volt a tananyag is, mélyebb ismeretek is kellettek. Nyilván azzal, hogy nagyon sok szakmához az érettségi kötelező volt, így az alsóbb szint, amit most középszintnek nevezünk, az könnyebb, mint a korábbi érettségi volt. Az emelt szint is a központi felvételihez képest szerintem könnyebb, de inkább azt mondanám, hogy más típusúak is az érettségi feladatok. Magyarból gyakorlatilag korábbihoz képest, de itt is más. Itt több részből is áll a magyar nyelvi feladat, és itt van egy újdonság, ami 2024 előtt nem volt, egy irodalmi feladatlapot is ki kell tölteni a diákoknak. Bizonyos értelemben ez azt próbálja mérni, hogy azon kívül kompetencián kívül, hogy tudnak érvelni, megértik a szöveget, tudnak szöveget alkotni. Van-e bizonyos olyan tárgyi tudásuk, amely legalább azt gondoljuk, hogy szükséges ahhoz, hogy azért a magyar kultúrával valamilyen kapcsolatban legyenek.
Magyarán ez egyfajta műveltségi teszt?
Gyakorlatilag igen. Én azt gondolom, hogy korábban is volt olyan vélemény, hogy egy magyar érettségit le lehet tenni gyakorlatilag anélkül is, hogy tanítási órákon valamiféle konkrét anyag előkerült volna. Ez annyiban azért árnyalt, hogy a szöveg alkotási résznél mindig volt egy olyan tétel, amihez jó volt az, hogyha komoly tárgyi tudása is van valakinek, művekről, szerzőkről, de kétségtelen, hogy ezt nagyon kevesen választották. Így a magyar tanulók egy részének azért volt igénye arra, hogy legyen egy ilyen fajta dolog is a mérésnél, és hát ez került be a 2024-es érettségibe.
A matematikai feladatsor pedig gyakorlatiasabb lett?
Egyértelmű, és a témakörök is sokkal közelebb állnak ahhoz, ami esetlegesen azért előfordulhat velünk, bizonyos pénzügyi számítások, kamat, hitel, befektetésekkel kapcsolatban, hogyan kell gondolkodni, statisztika, hogyan értelmezzünk különböző statisztikai mutatókat, mit jelentenek ezek a diagramok, hogyan lehet ezeket tényleg jól értelmezni. Kombinatórika, valószínűség, számítás került előtérbe, és kevésbé jellemzőek azok az elvontabb fogalmakra épülő feladatok, akár egyenletek, amik a logaritmussal, a trigonometriával, vagy akár mondjuk a koordináta geometriával foglalkoztak. Technikailag viszont az idei évtől már az őszi vizsgaidőszakban próbaként lehetett megnézni, és most is tudjuk, hogy egy kettős megoldás van. Az idegen nyelveknél a hallott szöveg értése az általában egy CD-n, DVD-n érkezett a korábbi években, ami azt jelentette, hogy a kollégák vitték a magnójukat, és ezt bekapcsolva hallgatták meg a gyerekek a halott szövegértéshez kapcsoló feladatot. Mivel egyre kevesebb olyan adat közlő eszköz van, akár magnók, akár ugye már a laptopokon sincsen igazából CD lejátszó, ezért is gondolom előtérbe került az, hogy egy hangfájlt fognak küldeni, nyilván egy titkosított hangfájlt, amit 24 órával korábban az igazgatók le tudnak tölteni, és egy órával az érettség előtt tudnak kitömöríteni. És akkor tulajdonképpen innen a kollégáknak, hogyha elküldjük, akkor az ott terembe, most már egy több teremben vannak digitális eszközök, a lejátszás talán könnyebben megy, talán, hogyha olyan rendszer alakul ki, akkor jobban érthető és hallható lesz. Nagyon kíváncsian várom, hogy hogyan fog működni. Mi a némettel ki is próbáljuk egyértelműen.
A Nemzeti Pedagógus Kar elnökét, Horváth Pétert hallották. A budapesti Uzsoki utcai kórház lett az év családbarát kórháza. A Három Királyfi Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség immár hetedik alkalommal díjazta a családbarát egészségügyi intézményeket, osztályokat, innovációkat. Az Uzsokiban egyebek mellett családi konzultációkat szerveznek, lelkisegély szolgáltatást nyújtanak, és a házi könyvtár mellett vannak felolvasások, Uzsoki Könyvklub és Uzsoki Mozi is. Erről Ficere Andrea főigazgatóval beszélgettünk.
Évek, évtizedek óta ez egy összetartó közösség, ahol fontos az egymás tisztelete és a betegek felé képviselt, odafigyelő, szerető, barátságos hangnem, illetve attitűd. Fontos az, hogy a dolgozók is azt érezzék, hogy otthon vannak a munkahelyen, hogy tisztelik, becsülik egymást, és a vezetés is mindent megtesz azért, hogy a testi-lelki egészségük megmaradjon. Ugyanakkor a betegeknek és a hozzátartozóknak is azt kell érezni, hogy egy befogadó, meleg környezetbe érkeznek, ahol fontosak a betegek szempontjai. Fontos az, hogy a párbeszéd megtörténjen az ellátó és az ellátót között.
Melyek lehettek azok az intézkedések, amelyeknek köszönhetően most az Uzsoki kapta meg a Családbarát Kórház díjat?
Nagyon sok olyan intézkedés van, ami a mentális és testi egészség megőrzését célozza meg a dolgozóknak. Coachok állnak rendelkezésükre, pszichológus támogatja őket, hogyha megbillan a lelki egyensúlyuk. Odafigyelünk a testi egészségre, szűrő programjaink vannak. Elindítottuk az úgynevezett Uzsoki Fit programot, ahol egy éven keresztül támogatjuk a dolgozókat abban, hogy a testi-lelki egészségüket visszaszerezzék, ha elvesztették, vagy jobb teljesítményre tudjuk őket ösztönözni mondjuk egy sporttevékenységre. Kapcsán. Fontos az, hogy ki tudjanak kapcsolódni, fontos az, hogy a kisgyermekes szülőket előnyben részesítsük abból a szempontból, hogy a beosztásnál vagy a munkaidő rendjénél figyelembe vesszük azt, hogy pici gyerek vagy gyerekek várják otthon a gyermeküket nevelő szülőket, de arra is figyelünk, hogy azoknak a dolgozóknak a szempontjait figyelembe vegyük, akik esetleg valamilyen betegséggel küzdenek, de ugyanakkor dolgoznak, viszont idénként kíméletre szorulnak. Ha a beteg oldalról nézzük, fontos az, hogy a beteg érezze azt, hogy itt egy valódi odafigyelésről van szó, ahol meg tudják osztani egymással az ellátó és ellátott oldalról is a gondolatokat, jelen tudjon lenni a családtag, vagy például egy szülés kapcsán az apuka mellett esetleg egy dúla is ott legyen a szülésnél. Tehát mind-mind olyan dolgot célzunk meg, ami felmerül igényként akár a dolgozók, akár a ellátottak részéről. Például a dolgozóknak a testi egészségét célozza az is, hogy létrehoztunk nekik egy konditermet, ahol személyedző van jelen is, egy masszőr is rendelkezésükre áll, szaunázni tudnak, mindenfajta olyan orvosi és dietetikai segítséget is megadunk, amely az egészségük megőrzését célozza meg.
Milyen hozadékai vannak ezeknek a családbarát intézkedéseknek? Nagyobb a bizalom, nagyobb a lojalitás?
Egyrészt, hogyha jobb állapotban van valaki, az orvosokról, szakdolgozókról beszélek, mind mentálisan, mind fizikailag, akkor hiteles példát tud mutatni a betegek számára, illetve egy kipihentebb, fittebb állapotból sokkal hatékonyabban és sokkal kitartóbban tudja a betegellátást, illetve hát a munkáját végezni.
A budapesti Uzsoki utcai kórház főigazgatóját, Ficere Andreát hallották. A Családi Hét adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy a friss népmozgalmi adatok komoly demográfiai kihívásokról tanúskodnak.
Alacsony a születések száma, csökken a házasságkötések száma, csökken a népesség. Én azt gondolom, hogy ezeket óvatosan kell kezelni, majd az éves összesített adatokat kell majd pontosan meg mélyebben megvizsgálnunk, és egy nagyobb időbeli perspektívába kell helyezni, illetve nemzetközi tágabb ilyen területi kontextusba.
A magyar és az amerikai fiatalok is kettőnél több gyermekre vágynak, de a tengeren túlon nagyobb arányban van jelen az akaratlagos gyermektelenség.
Közel minden második fiatal mondta azt, hogy tudatosan nem szeretne gyermeket vállalni, illetve egyharmaduk mondta azt, hogy fontosnak tartja azt, hogy ne vállaljanak túl sok gyermeket ahhoz, hogy megmenthessék a földet.
Megkezdődtek az idei érettségi vizsgák, a gyakorlatias gondolkodás és a lexikális tudás is fontos.
Továbbtanulásnak az esélye az nagy mértékben az érettségitől függ. Tehát igenis az érettséginek van tétje, kétségtelen önmagában az érettségi az nem sok mindent jelent.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is megtalálják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.